4, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Két óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Nincs A és B kategóriájú magyar állampolgár. Egy magyar nemzet, egy állampolgárság van. Jelentette ki Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök helyettes a magyar állampolgársági törvény elfogadásának 15. évfordulója alkalmából tartott ünnepélyes eskütételen a parlamentben. Semjén Zsolt úgy fogalmazott, itt a Magyarországgyűlésben most már minden magyar politikai akarat megtestesül, nem csak az anyaországiaké, hanem a Kárpát-medencei magyarsági és a diaszpóra magyarsági is. Ez a parlament minden magyar parlamentje, függetlenül attól, hogy a történelem hová szakított, sodort minket, rögzítette. Ma a brüsszeli bürokrácia maga is politikai szereplővé válik, közölte az európai ügyekért felelős miniszter a közösségi oldalán tett bejegyzésében, miután interjút adott egy francia lapnak. Bóka János azt írta, az Európai Uniót a tagállamok finanszírozzák azzal a szándékkal, hogy együttműködjenek azokon a területeken, ahol együtt erősebbek lehetnek, mint külön-külön. Ennek az együttműködésnek a szabályait a szerződések határozzák meg. Ezek egyértelműen kimondják, hogy politikai irányt az Európai Tanácsnak, azaz a tagállamok politikai vezetőinek kell megadniuk, tette hozzá. Hazaérkezett a 4 magyar szakértő, akik az Európai Unió Veszélyhelyzet Reagálási Koordinációs Központja által szervezett küldetésben segítették a Parajdi Sóbányánál a helyzet kezelését. Közölte az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság a Magyar Távirat irodával. Azt írták, a nemzetközi szakértőkből álló csapat a helyszínen elemezte a kialakult helyzetet, különböző javaslatokat dolgozott ki, valamint olyan közép- és hosszú távú terveket vázolt fel, amelyek a lakosság biztonságát, valamint a bánya állékonyságának megőrzését szolgálhatják. Az 5 napos munka során a szakértők vizsgálták a bánya és környékének kőzetmechanikai összetételét, elemezték a katasztrófa helyzet környezeti hatásait, az ivóvíz szennyezettségét, valamint a bánya körüli növényzetet, írták. Nagy csata várható az Európai Uniós Energiaügyi Tanács jövő heti ülésén. A kormány azonban nem fogja engedni, hogy Brüsszel a magyar családoktól szedje be az ukrajnai háború meghosszabbításának pénzügyi fedezetét, írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán. A külgazdasági és külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy hétfőn Luxemburgban az energiaminiszteri tanács napirendjére kerül az a von der Leyen-Zelenszky javaslat, mellyel arra akarnak kényszeríteni minket, hogy ne vásároljunk többé földgázt, kőolajat és nukleáris fűtőanyagot Oroszországtól. Brüsszel úgy akarja támogatni Ukrajnát, hogy a magyar családok rezsiköltségét a kétszeresére, háromszorosára emeli. Mi viszont nem fogjuk engedni, hogy az ukrajnai háború meghosszabbításának pénzügyi fedezetét a magyar családoktól szedjék be, szögezte le. Szeptember végéig lehet jelentkezni az idei zöld óvoda pályázatra, tudatta az Energiaügyi Minisztérium közleményében a Távirat irodával. A kormány kiemelt hangsúlyt fektet a szemléletformálást segítő programok támogatására, amelyek igyekeznek már a legkisebb kortól kezdve megtanítani a gyermekeket a természeti értékek szeretetére, tiszteletére. Ezek közül kiemelkednek a zöld óvodák, ahol a gyermekek életkoruknak megfelelő élményekre és tapasztalatokra épülő környezeti nevelésben részesülnek. Az Energiaügyi Minisztérium és a Belügyminisztérium által meghirdetett zöld óvoda, címmegtartó zöld óvoda és örökös zöld óvoda cím elnyerésére június 10-től lehet pályázni. jelentette be Rajsz Anikó környezetügyért felelős államtitkár a közlemény szerint. Végül az időjárásról. Pénteken zavartalanul napos, száraz időben lesz részünk. Csupán az északkeleti tájakon képződhetnek gomoly felhők. Ott néhol meg is erősödhet a légmozgás. Másutt legfeljebb élénk széllökések kísérik az északi szelet. A hőmérséklet pénteken 25 és 30 fok közé melegszik, de az északkeleti tájakon kevéssel ez alatt maradhat a maximum. Híreket hallottak.
Ah! A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. A monoki Sallós Boldogasszony plébánia és a Szent Orbán 1771 egyesület május 24-én szombaton és május 25-én vasárnap tartja az immár hagyományossá vált Szent Orbán zarándoklatot. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Béres Klára asszonyt, a Béres Alapítvány elnökét, a Szent Orbán 1771 egyesület alapító elnökét. Nagyon örülök, hogy interjút készítettek Klára asszonnyal. Gondolom, hogy a rádióhallgatók számára is fontos az, mit is jelent ez az ünnep a tokaj-hegyaljai települések számára. Kezdjük talán a beszélgetésünket azzal, hogy miért és hogyan kezdődött a tokaji Szent Orbán zarándoklat 2016.
Nagy-nagy szeretettel köszöntöm én is a rádió valamennyi kedves hallgatóját. Igen, innen lehet elindulni 2013, egy nagyon fontos év a mi életünkben. Elindult a Tokaj hegyalján a Szent Orbán zarándoklat. Hát azért akárhogy is, de 2013 már több mint 10 esztendeje volt, tehát már múltunk van. Akkoriban a Tokaji Borbarátnők Társasága, a monoki plébánia és a településnek a polgármester asszonya, Bártfa Jemese, mondjuk úgy, hogy szövetkeztek egy olyan ügy tekintetében, ami mindenképpen fontos. Fontos Magyarországnak, fontos az egyháznak, hiszen előkerült, idézőjelben mondom, egy nagyon fontos erekje, ami monokon a Sarlós Boldogasszony templomnak a kriptájába aludta álmát, és alig-alig tudott róla bárki is. A Tokaji Borbarátnők, amelynek én is tagja vagyok, alapító tagja, és azóta is dolgozunk, felfigyelt arra, hogy van egy fantasztikus erekje monokon, amely több mint 250 éve, negyed évezrede itt van monokon, Szent Orbán mártír erekjéje. Ezt a csodát, ezt meg kell mutatni a világnak. Azért, mert a hitünket erősíti, azért, mert Szent Orbánt, a szőlő, a bor, a szőlészet, borászat, kádárok védőszentje, azért, mert Szent Orbán mártír erekéje, Tokaj hegyaljának egy hatalmas kincse. És ezzel a szándékkal szerveztük meg az első Szent Orbán zarándoklatot. Egy különleges zarándoklatot terveztünk mi. Szerettünk volna valóban figyelemfelkeltők is lenni, és ez a zarándoklat azért különleges szerintem, nem csak azért, mert egy különleges szent tiszteletére, egy különleges helyszínen hívjuk fel a figyelmet, hanem azért is, mert ez a zarándoklat fordított zarándoklat. Itt nem a zarándokok, vagy nem csak a zarándokok mennek el a szentet tisztelni, hanem a szent járja körbe Tokaj hegyalját, miközben a hívő emberek kérik az áldását földjeikre, terméseikre. Tehát a Szent Orbán erekjét visszük mi településről településre, a plébániákra, közös imákra, szentmisékre, és ott kérjük az áldását. Nagyon boldog vagyok, hogy ez 2013-ban elindulhatott. Most ez az ereke egy fantasztikus ereke. Az akkoriban 1771-ben regnáló 14. Kelemen pápa ajándékaként kapta meg az akkori monoki főúr, Andrássy István gróf, így került monokra. Egy csodálatos, nagy, gyönyörű barokk ereke tartóban volt, aztán hosszú-hosszú ideig, ahogy említettem, a kriptába került, és meglehetősen rossz állapotban jutottunk mi hozzánk, mondjam így. Tehát az első dolgunk az volt, hogy valamilyen szinten ezt restaurálni kellett.
Mi történt ezeken a zarándoklatokon?
Az első évben magát a teljes csonterekét vittük körbe. Nagy-nagy felelősséget is jelentett ez a számunkra, hiszen a kellő tisztelettel végigjárni Tokaj hegyalját egy meglehetősen nagy erekje tartót körbevíve, ez azért nem egy kis feladat. Pont ebből adódott, hogy egy úgynevezett utazó erekjét is generáljunk, és azon bizonyos restaurálás során, amelyet szintén a Tokaji Borbarátnők Társasága vállalt magára, akkor egy utazó erekjét is elkészítettünk, és a következő évtől kezdve ezt az erekjét, ami lényegesen kisebb, könnyebben vihető, egyszerűbben, ezzel járjuk végig Tokaj hegyalját. Tehát 2014-ben újra, és aztán évek óta mindig újra és újra a Tokaj hegyaljai települések érintésével. Egyetlen kivétel volt a Covid-járvány ideje, amikor ezt a zarándoklatot nem tudtuk megtenni, de akkor is volt közvetítés Szent Mise Szent Orbán napjához kötődően. A feladatunk és a szándékunk ezzel a zarándoklattal azt gondolom, hogy nagyon nyilvánvaló. Mi a Tokaji Borbarátnők Társasága női lélekkel és Tokaj hegyaljához nagyon kötődő hívő emberek társasága is vagyunk. Fontosnak tartottuk ezt a kettő szempontot, hogy van egy csodálatos ereke, egy csodálatos hagyomány, és tegyük hozzá egy csodálatos régió, egy fantasztikus Magyarországon egyedülálló, több mint 500 éves múltra visszatekintő márkával, ugye a Tokaji bor márkájával. Ez így együtt szolgálja a hitünk elmélyedését, és szolgálhatja a térségnek, a turisztikai értékének az emelését is, és mind a kettő nagyon fontos. Amikor végig gondoltam, és eljutunk a mai naphoz, eltelt 12 év, és örömmel mondhatjuk, hogy ez a zarándoklat él, és ma is él. Amikor elkezdtük ezt a zarándoklatot, érvényesnek tekintettük a célkitűzésünket, az eltelt 12 év után valami nagyon hasonlót mondhatunk a Béresnek a szlogenjéhez, ugye, hogy aktuálisabb, mint valaha. A társadalom, a szekularizáció, az emberek elbizonytalanodása még aláhúzottabban igényli, úgy érez ezt a fajta tevékenységet, ezt a fajta megnyilvánulást, hogy zarándoklaton részt vehessünk. Ezért is nagyon boldogok vagyunk, és hívunk és várunk mindenkit, aki úgy érzi, hogy a lelkét oda teszi, de hogyha nem tud eljönni, akkor legalább egy imát mondjon Szent Orbán napján, a Szent Orbán zarándoklatért és Tokaj hegyalja lakosaiért. És
gondolom, a kedves rádióhallgatók tudják, hogy Szent Orbán a szőlő, a bor, a szőlészek, a borászok és a kádárok védőszentje, és ehhez igazodik az a kétnapos program május 24-én és 25-én, amelyre a zarándokok elmennek. De mielőtt a programról beszélnénk, engedje meg Klára asszony, hogy megkérdezzem, hogy miért és hogyan hozták létre a Szent Orbán 1771 Egyesületet.
Ugye arról beszéltem, hogy a Tokaji Borbarátnők Társaságának, amelynek szintén tagja vagyok, a kezdeményezésére és aktív szerepvállalására valósult meg ez a zarándoklat. Úgy gondoltuk, hogy ez a Szent Orbán zarándoklat, ami elég komplex feladatunkból valahogy mást, valami magasztosabbat is szolgál, és szerettünk volna a társaimmal együtt erre egyértelműen utalást tenni, hogy itt Szent Orbánról van szó, a dátumot, hogy 1771, ezt hozzátettük, mert hogy azóta van monokon Szent Orbán ereje, hogy egy olyan zarándoklatról van szó, ami a hitünket is szolgálja, ami magasztos célt is szolgál, és ezért úgy gondoltuk fontos, hogy egy külön egyesületbe szervezzük ezt a munkát. A Tokaji Borbarátnők Társaság azóta is dolgozik, és Tokaj hegyalja felemelkedését szolgálja. A Szent Orbán Egyesületünk pedig kifejezetten szakrális célok mentén teszi ugyanezt, és Szent Orbánnak a megismertetésével, kultuszának a mélyítésével a helyi közösség irányába. Ami természetesen fontos, hogy a helyiek részt vegyenek, de a szándékunk ugye azt mondom, hogy ország világ előtt váljon ismerté, hiszen erre nagyon büszkéknek kell lennünk, és büszkék is vagyunk.
Ezeken a zarándoklatokon a plébániák is egyre nagyobb számba csatlakoztak a borászokkal közösen.
Ezt a munkát nyilvánvaló, hogy egyházi segítség és támogatás nélkül nem tudnánk és nem is szeretnénk megvalósítani, hiszen kifejezetten szakrális célokat és az egyházhoz kötődő célokat szeretnénk őszinte szívvel és lelkesedéssel megvalósítani. Nagyon nagy érték a számunkra az, és nagyon boldog vagyok, hogy a helyi települések plébánosai, amikor kérjük, nagy lelkesedéssel és nagy odaadással állnak emellé a program mellé. Mert azt is merem mondani, hogy várják is, hogy jelentkezzünk az évek során, hogy megszólítsuk őket, és nagyon boldog vagyok, amikor azt mesélhetem, rajtuk is azt érzem, hogy egyre fontosabb számukra, hogy közük legyen ehhez a zarándoklathoz. Ne csak egy úgymond civil szerveződés egy hitbéli ügyért, hanem ez legyen az egyház részéről is egy fontos és komolyan vett zarándoklat. Természetesen meg kell említenem a helyi aktivistákat is, hiszen a helyi embereknek a megszólítása is nagyon-nagyon fontos feladat a számunkra, és nagyon sokan adják a munkájukat, lelkesedésüket, kapcsolatukat. Az idei esztendőre pedig még kiemelném Sasvári Sándort, majd még beszélünk a programról, aki mint énekes, műzikelénekes, színművész is mellénk állt, azért, hogy ezt a programot, Szent Orbán ügyét, Tokaj hegyalja ügyét, a Tokaji borvidéket felemeljük és népszerűsítsük országvilág előtt.
csak megismételném, amit Klára asszony az imént mondott, hogy mindenkit szeretettel várnak. Tehát nincs szükség regisztrációra, és valamennyi program térítésmentes. Azt gondolom, hogy csatlakozzon, akit érdekel Tokaj-hegyalja fejlődése, és ez a csodálatos program, amiben most kérném Klára asszonyt, hogy emelje ki a legfontosabb helyiségeket és időpontokat.
A zarándoklat Monokról indul, és Monokon végződik, hiszen Monok a Sarlós Boldogasszony templom, ahol az erekje van, ahol az erekje széket, és rögtön ide teszem azt, hogy a templom plébánosa, Szemenyei Péter tavaly óta a Szent Orbán erekje őre megbizatással és ranggal is bírt, Ternyák Csaba érsek atyának a kinevezettje. Monokról indulunk, szombaton, május 24-én, délelőtt 11 órakor Monokon egy szent mise lesz a Sarlós Boldogasszony templomba, és ezzel együtt az erekje útra bocsátása is megtörténik. A következő állomásunk kora délután 14 órakor Tarcalon lesz, a hegyoldalon, a szőlő között, a Szent Terész kápolnában, és itt fog közreműködni Sasvári Sándor, aki részese lesz az ottani ünnepi közös imának. El szeretném mondani, hogy azonnal vállalta, hogy jön és segít, mert velünk van lélekben, ott van, ez egy adomány az ő részéről. Remélem, hogy sokan kíváncsiak lesznek egy ilyen különleges alkalomra, és nagyon szép lesz Tokajban, mint az egyik kultikus helyszínén a tokai borvidéknek, a Szent Mise a Jézus Szíve templomba, a Kossuth téren, ahol szintén az erekje fogadása fog történni, és nagyon boldog vagyok, mert a templom plébános, a Kertész Ferenc atya már szervez a kórus is, hogy vegyen részt. És ez az, ami külön érték számunkra, hogy részt vegyenek a helyiek is ebben a programban. Ez lesz a szombati esemény. Vasárnap korán kezdünk, 8 órakor Vámosújfaluban lesz Szent Mise a Szent István király templomba, majd innen átmegyünk Sárospatakra. Sárospatakon a Szent Péter és Pál görögkatolikus templomban fogad minket Pál Miklós atya, ahol egy Szent Mise keretében fogadják a Szent Orbán erekét. A Szent Misét követően közösen átkísérjük az erekét a Szent Erzsébet bazilikába, ahol 10 óra 30 perckor kezdődő Szent Mise keretében tisztelgünk a Szent emléke előtt. És természetesen az erekje visszatér az otthonába, a monoki Sarlós Boldogasszony templomba, visszavisszük az erekét, ahonnan indultunk. Ez a kétnapos program sok-sok imával, ezekkel a helyszínekkel, és valóban nagyon-nagyon boldogan várunk mindenkit a helyszíni és a messzi imákra is.
Ahogy Klára asszonyt hallgattam, eszembe jutott, hogy nem tartanak az esőtől? Hogy esetleg rossz idő lesz ebben a kétnapos május 24-én, 25-én megrendezésre kerülő gyönyörű programban?
Hívő emberként csak azt tudom válaszolni, hogy az lesz, amit a Jóisten akar. Az is érdekes, ugye, hogy a Szent Orbánhoz kötődően pontosan ezek az időjárási jóslatok is megjelennek. Május 25-ére különböző hiedelmek vannak. Ha szép idő lesz, akkor jó lesz a termés. Hogyha rossz idő lesz, akkor ne is számítsunk jó termésre, jó borra, sőt régen ilyenkor még, ha rossz időt hozott Szent Orbán napja, akkor bizony meg is ostorozták a Szent Orbán szobrat, hogyha volt olyan a környéken. Tehát vannak ilyen népi hagyományok. Nagyon érdekes az, hogy az elmúlt 10 évben szinte mindig azt tapasztaltuk, hogy lógott az eső lába, de merre mi az erekét vittük, ahol az erekével jártuk, ott mindig sütött a nap. Tehát ez annyira különleges, azt kell mondjam, hogy én azt gondolom, és remélem, hogy a Jóisten és Szent Orbán az idén is így fog ránk tekinteni.
Hát rengeteg feladatot jelent ez a május 24-én és 25-én történő ünnepi zarándoklat megszervezése, de el kell, hogy mondjam a kedves rádióhallgatóknak, hogy Klára asszony nagyon elfoglalt, nem csak a Béres Alapítvánnyal. Ugye olvashatjuk, hogy nevünket adjuk az egészséghez. Elfoglalt nem csak a Szent Orbán 1771 egyesülettel, hanem a saját családjával is, hiszen 3 gyönyörű gyermekük van, és 3 gyönyörű unokájuk. De önök ezek szerint a nevüket adják Tokaj hegyaljáért és a közösség fejlesztéséért is.
Nagyon szerencsés embernek érzem magam, mert talán mondhatom magamról azt, hogy boldog ember vagyok. minden ember kivétel nélkül úgy érzem, hogy a boldogságot keresi a földi életében is. Ez így van rendjén, de azt látjuk, és magunk körül ezt tapasztaljuk, minthogyha eltévesztettük volna az útirányt. A ma embere és a fiatalok közül nagyon sokan a boldogságot elsősorban az anyagi boldogságban keresik, az anyagi világ boldogságában. Ha leegyszerűsítem, az anyagi jólétben, a pénzben. És ahhoz, hogy boldogok legyünk, az élet teljességére kell törekednünk, vagyis a testi, a lelki és a mentális egészségünk egyaránt nagyon fontos. Mindegyik fontos. Fontos az is, hogy megfelelő testi egészséggel bírjunk. Ezért mondtam, hogy szerencsés is vagyok, és a boldogságom egyik alapja, hogy a hivatásomban olyan munkát tudok végezni, amely az ember egészségét tudja szolgálni. Napi 8 órás munkám, mondhatnám azt is, hogy egyfajta társadalmi szerepvállalás, hiszen egy szolgálat, amit örömmel, szívvel, lélekkel, büszkén tudok végezni. Nagyon sok nehézséggel meg kell küzdenünk, kivétel nélkül mindenkinek. A kérdés az, hogy ezeket tudjuk-e viselni, vagy elbukunk, elepusztulunk, vagy viseljük, erőt feszítünk, és akkor megerősödünk. Hatalmas példák állnak előttem, mert az is igaz, mint a magyar népmesében, hogy aki túléli a próbát, az 7-szer erősebb lesz. Mikor azt mondom, hogy boldog vagyok, nekem ezek a feladatok, amelyek igenis erőfeszítést igényelnek tőlem, de ugyanúgy meg is erősítenek. 7-szer erősebb vagyok, amikor ezeket a feladatokat elvégeztem, és visszagondolok, hogy hány embernek tudtam még örömet szerezni. Ebbe beletartozik a családom is. Ugye említettem, hogy jó példák állnak előttem. Egy olyan csodálatos ember, mint Béres József élete, olyan kikezdhetetlen példa és erős példa a mi életünkben, amely egy óriási ajándék. De egy feladat is, mert ezt a példát tovább is kell adnom. Boldog vagyok, hogy van családom. Boldog vagyok, hogy vannak gyermekeim, akik mindegyik tisztességes, becsületes, okos, elkötelezett, az emberi életet komolyan vevő fiatal. És hát hihetetlen öröm, hogy unokáikkal is rendelkezünk, és még remélem, hogy többel is fogunk. De ennek a háromnak is csodálatosan tudunk örülni. A két nagy már velünk lesz az arándoklaton is, tehát az életünk tovább folytatódik, hiszen az emberi életnek mégiscsak az a lényege, hogy tovább adjuk azt, amit kaptunk. Ez volt apósomnak is a küldetése, a mi küldetésünk is. Csodákat kaptunk az élettől, a földi életnek is csodái vannak. Egy kegyelem, hogy emberként élhetünk. És hogy ezt mi tovább tudjuk adni, az megint egy kegyelem, és megint nem magától van. Nagyon sokat kell érde fáradozni, de mindenkinek csak azt tudom üzenni, hogy nagyon megéri. És amikor arra gondolok, hogy az új generáció már itt van a nyomunkban, sőt, átveszi a helyünket, akkor mikor azt kérdezik tőlem, hogy ez nem nehéz, akkor én erre őszintén is örömmel tudom azt válaszolni, hogy a világ legcsodálatosabb érzése és értéke, hogy amit fölépítettem, azt tovább tudom adni. És hozzáteszem azt, hogy nem csak magamnak, hanem mások javára is. Na ezt gondolom, hogy ez az emberi élet boldogságának a titka.
Klára asszony, országszerte, sőt, a határon túl is jól ismerik Önt a Béres Alapítvány adományairól, a kapcsolattartásról, a szeretetéről, arról, ahogy odafordul a rászorulók, a családok, a gyerekek felé. Na de miért vállalta ezt a nagyon nehéz küldetést, hogy a Szent Orbán 1771 egyesület élére áll, óriási szervező munkát igénylő rendezvény, most már több mint egy évtizede a Szent Orbán zarándoklatot?
Ezt sokszor megkérdezik tőlem, és én is elgondolkodtam. Azt hiszem, hogy az embernek észre kell vennie az életébe, amikor kap egy feladatot. Mindannyiunknak küldetése van. Tehát mindannyian küldetéses emberek vagyunk, és nagyon érdekes, hogy többünket ez a Szent Orbán ereke, Tokaj hegyalja sorsa, Tokaj hegyalja értéke, a hitünk olyan erősen egy irányba vezérelt, hogy én azt gondolom, nem tudtam volna lelkileg, lehetetlen lett volna ezt nem csinálni. Igen, ez egy fárasztó munka, de az is igaz, hogy fáradtság nélkül nincsen öröm, erőfeszítés nélkül nincs boldogság. Ez egy üzenet is az mai világnak. Ma túlságosan jól élünk, és azt gondoljuk, hogy minden magától jár. És aztán, ha körbenézünk, akkor csupa boldogtalan embert látunk egy csodálatos világban. Igenis, erőfeszítéseket kell tenni, magunknak ez is egy erőfeszítés, de 12 év után azt tudom mondani, hogy csodálatos ajándék is. Nem fáradtság van velünk, amikor befejezzük a kétnapos zarándoklatot, hanem csodálatos erővel töltődünk föl, valamennyien, akik ebben részt veszünk. És hiszem azt, vallom, és e szerint próbálok élni, a Szent Orbán zarándoklatban, a vállalatunkban, az alapítványunkban és a családomban is, hogy ami tőlem telik, azt megtegyük. Ez a Jóistennek az útmutatása is, hogy a világ sorsát nem tudom befolyásolni, nem tudom megváltoztatni, de a magam dolgában én vagyok az Úr, hogy úgy mondjam, és rám bízta a döntést, hogy merre megyek, mit csinálok. És úgy gondolom, hogy ez is egy olyan dolog, amiben választhat az ember, csinálja, nem csinálja. Nekem úgy érzem, hogy ez a küldetésem része, biztos is vagyok benne, mert érzem az eredményt, érzem az emberek szeretetét, és talán a hívő ember érzi, hogy mit mondok, nem nagy képűségből, de az ember ilyenkor valahogy közelebb kerül a Jóistenhez is, vagyis érzem a Jóisten szeretetét is.
Kedves hallgatóink, a Monokis Hallós Boldogasszony plébánia és a Szent Orbán 1771 egyesület szervezésében május 24-én szombaton és május 25-én vasárnap megrendezésre kerülő Szent Orbán zarándoklat kapcsán Béres Klára asszonnyal, a Béres Alapítvány elnökével, a Szent Orbán 1771 egyesület alapító elnökével beszélgettünk. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik önöktől a szerkesztőműsor vezető Sallai Éva.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Thank you.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban megismételjük Magsó Péter atyának, a Tarnaleleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzójának emberkedését a tisztító tűzről. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsor szerkesztője, Grunda János nevében is a műsorvezető Molnár András.
A Magyar Katolikus Lexikon szerint a 12. Benedek dogmaként kihirdetett tételére támaszkodunk, hogy az Isten színelátása az üdvözülteknél a halál után és a végítélet előtt bekövetkezik, akkor azt is kimondhatjuk, hogy ez a színelátás csak a tökéletességre jutott személyek osztályrésze lehet. A belső megtisztulás azonban nem valami jogi esemény, hanem valódi emberi és kegyelmi folyamat. Az ember csak fokozatosan telhet el személyiségének minden síkján az Isten előtti engedelmességgel és szeretettel. Hiszen sok benne a téves döntés, a tudatalatti ellenérzés, amelyeket a későbbi helyes döntések nem küszöbölnek ki. Ahhoz, hogy az ember megérjen Isten színelátására, meg kell szabadulni sok önzéstől, ellenszenvtől, anyagi kötöttségtől. Biztos, hogy a halál utáni tisztulás hozzáméri magát a teljes igazsághoz, Isten akaratához, és ezért maga is igyekszik átalakulni. Ez ott sem megy lemondás és önmagunk elítélése nélkül. Az eddig dédelkedett elhatározásokból, szokásokból és vágyakból való kiábrándulás lehet fájdalmas, mert benne van az önvád is. Így a tisztulásnak megvan a büntetés jellege. Az igazi büntetés az ideiglenes kizárás Isten színelátásából, mint végső célból és boldogságból, amire a vágy ott már minden egyebet fölülmúl. az érzékelhető büntetés megnyilvánulhat abban az önvádban, ami a tárgyi rend átlátása révén alakul ki. Látja, hogy mennyire semmitmondók voltak azok a kötődések és vágyak, amelyek miatt Isten nagyobb szolgálatát elhanyagolta. Mindez annak föltételezésében történik, hogy odaállt a megholtaknak teljes az emberi öntudatuk, amit egyébként a különítélet is feltételez. Hogy Isten a test hiányát a feltámadásig hogyan pótolja, az az ő titka. Valamilyen testiségnek ott is kell lenni, hiszen az ember teremtése révén testből és lélekből áll. Attól az egyház hivatalosan is óv, hogy az igehirdetés részletekbe menő leírást adjon a tisztító tűz miben létéről és az egyéni tisztulás lefolyásáról. A magánkinyilatkoztatásokkal óvatosnak kell lennünk, ha az Isten ezekről a nyilvános kinyilatkoztatásban nem adott felvilágosítást, akkor ezt a magánkinyilatkoztatásokban sem teszi meg. Azt azonban elgondolhatjuk, hogy a purgatóriumban lévő lelkek értünk is imádkoznak, hiszen a kegyelem állapotában lévő tagjai a misztikus testnek. Eddig a magyar katolikus lexikonból vett idézet. Tehát az Isten mindent elmondott nekünk a túlvilággal kapcsolatban, az evangéliumok és a szentírás által, a kinyilatkoztatásban. A magán kinyilatkoztatások, a szentek tanítása csak megvilágítják, jobban megértetik velünk ezt az isteni kinyilatkoztatást. Semmit nem tesznek hozzá. Most nézzünk néhány szentírásból vett idézetet, ami bennfoglaltan utal a purgatóriumra. A legfontosabb, Korintusoknak írt első levél, 3. fejezet 10-től 15. versig. Mint gondos építőmester az Istentől nekem jutatott kegyelemmel megvetettem az alapot, de más épít rá. A lerakott alapon kívül, amely Jézus Krisztus, más senki sem rakhat. Kinek-kinek munkája mutatja majd meg, hogy erre az alapra aranyból, ezüstből, drágakőből, fából, szénából vagy szalmából építette. Az Úr napja ugyanis nyilvánvalóvá teszi, mivel tűzzel érkezik, és a tűz majd megmutatja, kinek mit ér a munkája. Akinek építménye megmarad, jutalomban részesül, de akinek műve elhamvad, az kárt vall. Maga ugyan megmenekül, de csak mint egy tűz által. Lukács evangéliumának 12. fejezetének 47-től 48. verse. Az a szolga, aki ismeri ura akaratát, de nem áll készen, hogy akarata szerint járjon el, sok verést kap. Aki azonban nem ismeri, s így tesz olyat, amiért büntetést érdemel, csak kevés verést kap. Mert aki sokat kapott, attól sokat követelnek, és akire sokat bíztak, attól annál többet kívánnak. Máté evangéliumának 12. fejezetének 32. verse. Jézus mondja, van bűn, ami nem nyer bocsánatot sem a világon, sem a más világon. Ebből következik, hogy akkor van olyan is, ami bocsánatot nyer itt is és odaát is. És hallgassuk meg Prohászka Ottokár püspöknek a témával kapcsolatos gyönyörű gondolatait. A lélek abban a pillanatban, amelyben a világból kilép, belátja egész valóját, tökéletlenségét, rovásait. Félelmes fönségben emelkedik föl előtte az Isten szentsége, mellyel szemben a szent szűz tisztasága is csak árnyék. Ha nem is sötét árnyék, de olyan, mint az akác vagy gyenge árnyéka. Érzi, hogy itt a végleges leszámolás órája, s szívéből kitör a legideálisabb bánat, amely rászáll, mint ahogy sűrű felhő száll virágos hegycsúcsra. Lát akadályokat önmaga és Isten közt, melyeket csak a tisztító tűz elégetése háríthat el, s magára veszi a fájdalmat, melyet Isten ró ki rá, hogy eleget tegyen mindenért. Szívesen szenvednek, s az imát, a szentmiséket, a jó cselekedeteket is, melyeket értük felajánlunk, Isten kezei közé teszik. Szenvednek, míg nekik tetszik. Ha egy lélek tisztulás nélkül jutna Isten szemléletére, 10-szer többet szenvedne, mert látná a nagy ellentétet önmaga és a ki nem elégített isteni igazság között, a végtelen jóságot így állapotban el nem viselni. Eddig az idézett Prohászka Ottokártól. Most pedig hallgassuk meg Szalízi Szent Ferencnek a tisztító tűzről tanított legfontosabb tételeit. Ugye a kinyilatkoztatáshoz képest semmilyen újdonságot nem ad ez a tanítás, de megvilágítja azt. Tehát Szalízi Szent Ferenc szerint a lelkek a tisztító tűzben állandó egyesülésben vannak Istennel. Tökéletesen alávetették magukat Isten legszentebb akaratának, akaratuk annyira bőségesen formálódott át Isten akaratába, hogy csak azt akarják, amit Isten akar, mégpedig annyira, hogyha a menny kapuj nyitva lennének, akkor sem merészelnének Isten előtt megjelenni, amíg magukon a bűnnek még oly parányi nyomát észlelik. Önként és szeretetben vetik alá magukat a tisztulásnak, csak hogy Istennek tessenek. Úgy és addig akarnak ott lenni, ahogy és amíg Istennek tetszik. Már nem tudnak bűnt elkövetni, és nem ismerik a türelmetlenség legkisebb rezdülését sem, és nem követik el a legkisebb hibát sem. Mindenek felett szeretik Isten tökéletes, tiszta, önzetlen szeretettel. Angyalok vigasztalják ott a lelkeket. Már biztosak örök üdvösségükben, és reményeiket már soha semmi sem hiúsíthatja meg. A lelkeknek a legnagyobb keserőségük a legmélyebb békességbe van beágyazva. Bár a fájdalmakat illetően a tisztító tűz olyan, mint a pokol, de a kedvességet illetően, amit Isten szeretete önt a lelkekbe, olyan, mint a paradicsom. Ez a szeretet erősebb a halálnál, és hatalmasabb a pokolnál. Erre az állapotra, helyre, tisztító helyre sokkal inkább vágyni kell, mint félni tőle, hiszen a tűz lángjai ott szent vágyak és szeretet. Ugyanakkor mégis szörnyűek, mert a lelkek legvégső állapotát késleltetik, ami Isten színről színre való látásából és szeretetéből áll, és a látás és a szeretet által az egész örökkévalóságban az ő dicsőítéséből és magasztalásából. Eddig Szalízi Szent Ferenc tételei a tisztító tűzről. Érdemes megfontolni, átgondolni, nagyon sok mindent megvilágítanak számunkra. Avilai Szent Teréz a belső várkastélyban így ír: Isten nélkülözése, azaz a megfosztás Isten színelátásától felülmúl minden gyötrelmes szenvedést, amelyet csak el tudunk képzelni. Isten igazságossága ugyanis állandóan visszataszítja a lelket, amely pedig mint vágyainak középpontja felé törekszik Istenhez. Eddig az idézet. Aranyszájú Szent János így ír: Képzeld el a világ összes kínjait, és egyet sem fogsz találni, amely felérne az Isten boldogító színelátásának nélkülözésével. Eddig az idézet. A tisztító helytől való félelem üdvös félelem. Nem csak arra ösztönöz minket, hogy szeretetteljes részvétel legyünk a szenvedő lelkek iránt, hanem arra is, hogy éberen munkálkodjunk saját üdvösségünkön is. Gondolj a tisztító hely tüzére, és törekedni fogsz arra, hogy elkerüld a legcsekélyebb hibát is. Igyekezni fogsz a bűnbánat tartására, hogy még ezen a világon kiengeszteld az igazságos Istent, és nem vársz ezzel a más világig. Őrizkedj azonban a túlságos félelemtől, és ne veszítsd el bizalmadat. Ne feledkezzél meg Isten irgalmasságáról, amely épp úgy végtelen, mint igazságossága.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban megismételtük Maksó Péter atyának, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzójának elmélkedését a tisztító tűzről. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is a műsorvezető Molnár András. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Thank you.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kell!